Uram, ki lehet sátrodnak vendége, ki tartózkodhat szent helyeden, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 24. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. El a helyünket, és a 472-es dicséretünket keressük ki, 472, annak a 3., 4. és 5. verse, lelke éjjét oszlatni fénnyel.
Me a nagy úr ezt mind.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra a 15. Zsoltárban.
Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorokban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, ha számon kérnéd rajtunk mindazt a rosszat, ami felsorolt a Zsoltár, akkor nem jöhetnénk ide elétbe, mert csak a tiszta szívű és tiszta kezű ember léphet a te szent helyedre és hegyedre. De köszönjük néked azt, hogy már is evangélium szólal meg, mert te az Úr Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért úgy tekintesz ránk, mintha tisztánk lennénk, mint a hófehérek lennénk. És most hadd kérjünk azért, hogy erősíts meg bennünket ebben a kegyelemben, hogy vissza ne éljünk vele. Ha valóban elkezdjük a harcot szabad lelkiismerettel azért, hogy tiszta életünk legyen, bizonyságtévő életünk legyen, hiteles emberekké váljunk mindenek előtt, a szeretteink előtt, aztán környezetünk előtt, és a közösségben, a gyülekezetben, de mindenek előtt, és legfőképpen te előtted. Így kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket, és áldj meg bennünket a te kegyelmeddel, hagy szólaljon meg az ige, és az hagy éljen egészen a szívig, ne csak a fülig, az értelemig, hanem teljes valónkat ragadja meg, formálja át, és hogy tudjunk így menni jövő hétnek a küzdelmeibe. Áldj meg bennünket, ezt az Isten tiszteletet, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na, akkor áldás békesség. Hát elég sok minden van, hogy így mondjam, a levegőbe, és még gondolkodtam is, hogy hát a földrengésről is tudnék beszélni, de megmondom őszintén, abból semmit nem éreztem, hogy nincs élményem erről, de azért megjegyezendő, gyerekkoromban átéltem pontosan 1956-ban. Na akkor táncolt is alattunk a Hokedli anyánk éppen reggel, szedett össze bennünket. Azt hittük, hogy valaki kopogtat az ajtón, rázta az ajtót a földrengés. Hát erről csak annyit jó tudni, hogy bizony vannak alattunk nagy erők, és olyankor megtanítja az embert, hogy nagyon kicsi lesz tőle. Ugye? De nem erről akarok beszélni, hanem van egy másik élményem. Hát az, hát milyen, gondolkodtam ezen is, hogy elmondom ezt a hosszú történetet, eresszük el egyszer a fantáziánkat. Minapjában voltam az Osan nevű műintézményben, ugye mindenki ismeri, és nem nagyon szeretem ezt a helyet. Hát nem is csoda, mert mit láttam? Azt láttam, hogy az élelmiszereken verebek repkednek. Hát nagyon aranyos, kedves kis szürke verebek, mondom, régen láttam. De aztán eszembe jutott, hogy hát azért ezek úgy pettyegtetnek is, ezt-azt nem, az élelmiszerosztályon. Hát ez hogy van? Ezt néztem ott az őrökre, mert abból van bőven, hogy emberek, hát mi van itt? De mindenki így nem nézett oda. Aztán nem az a baj, mert hogy aranyosak a verebek, de még láttam, ami surranni a lábamnak. Az már azért keményebb. Jó? Mi volt az? zöldségesné szokott lenni, egér. Hát bizony a nagy áruházban van egér is. Hát ez már úgy kevésbé lelkesített, és arra gondoltam, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Hát most szólok a szegény eladónak, hogy uraim vagy hölgyeim, egerek és verebek vannak az áruházban, ők is tudják. Szólok az őrnek, hogy tartóztassa le, hogy az csak engem tud, ugye már volt aférom vele. Egeret nem. Rájöttem arra, hogy még egyet lehetne javasolni, hogy hozzanak az osamba macskákat. Nem? Hát a macskák majd elkapják az egereket. Igen, de ha nagyon elszaporodnak a macskák, mi lesz akkor? Hát akkor kintek leszünk hozni néhány kutyát, ugye? Azok majd a macskákat kihajtják. Na de ha jönnek vásárolni, az emberek félni fognak a kutyáktól, igaz? Ha mit lehet tenni? Minden egyes vásárló mellé állítunk egy biztonsági őrt, igaz? Hát így egy kicsit bonyolultá fog lenni a vásárlás, ha meg akarjuk oldani, és rájöttem arra, hogy még egyet lehetne tenni, lebontani az egészet, fákat ültetne helyébe, és helyes kis üzleteket rakni itt a városban. Ha nagyok lesztek, és miniszterek lesztek, akkor majd jusson eszetekbe ez, hogy nem csak fölépíteni lehet egy ilyen monstrumot, hanem le is lehet bontani. Jó? Köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség! A 24. Zsoltár második versét énekeljük. Kimégyen fel igehirdetés előtt. Istennek igéjét olvasom, mégpedig az apostolok cselekedetének 11. részéből, és annak is a 19. versétől pillanat. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig, Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfiak, mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze volt velük, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt terve Szentlélekkel és hittel, igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiába nevezték először keresztényeknek. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előáll az egyikük név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek, ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az ősegyház missziójának a kezdeteiről beszéltünk a múlt alkalommal, és arról, hogy az egyháznak egy ideig békessége volt, és ebben a békességben mind a külső, mind a belső belsejében épült, gyarapodott lélekben és lélek számban is, és most is egy olyan eseményről vagy helyzetről tudósít bennünket, ami nagyon ismerős számunkra, és már volt előttünk, arról, hogy egy újabb minőségi változás következik be fiatal kereszténység életében, amikor létrejön az antiochiai gyülekezet, és ebben sok olyan személyes vonatkozás is van, akiknek a munkája vagy a személye inkább nagyon kedves a szívünkre, Barnabás, Pál apostol, és nagyon tanulságos ez a történet a mi számunkra, és érdemes egy kicsit szemügyre vennünk ezeket az eseményeket. Itt is arról van szó, hogy az üldözés miatt sokan elmenekültek Jeruzsálemből, de messzebb mentek, nem csak Samáriáig vagy környékig, hanem egészen kívül, Cezárián is túl, ugye Péter története Kornéliusszal, tulajdonképp az a határ, ott Cezáriában, és onnantól kezdve már kívül vannak az országon, ott már Szíria kezdődik, és egészen Szíriának a felső része, ott a földközi tengernek, a sarkának van található ez a szíriai Antiochia, ami egy nagy esemény tulajdonképpen az ókor életében is. Érdemes csak annyit tudni róla, hogy ez volt a harmadik nagyvárosa az egész birodalomnak, és rendkívül érdekes a fekvése, mert bármere indul az ember, egy világ részbe indul bele, tehát vagy Afrikába megy, vagy Európába, vagy északon Ázsiába, vagy keleten Arábiába, tehát ez egy totális találkozási pont, ami ez azt is jelentette, hogy hihetetlenül tarka világ volt ez. Itt aztán mindenki egyben volt, a művelt görög, a nomád beduin épp úgy, mint egy akár egy zsidó kézműves, de ez mind egy városban volt, valóban egy ilyen befogadó város volt, és hát nem kis létszámmal, mert azt mondják a tudósok, hogy legalább 500 ezer ember lakott benne, hát azért ez már a mi méretünkben is egy komoly nagyváros. Érdemes még azt is tudni róla, hogy roppant szép volt ez a város, talán az is lehet, hogy ez volt a világ legszebb városa, és csodálatos tervezett város volt ez, minden létezett benne, ami luxus volt, gazdagság, és nagyon szép középületek. Nem véletlen az sem, hogy sokan ide menekültek, mert egy munkát lehetett találni, ez egy mozgó, növekvő, fejlődő hely volt, és nem foglalkoztak azzal, hogy ki honnan jött, éppen milyen volt, és ennetán milyen bőrszíne volt. Ez itt egy ilyen teljes ilyen kohóba volt. Nagyon érdekes, amit mond a menekültekről, nem hirdették másnak az igét, csak a zsidóknak, de néhányan, akik voltak ciprusiak és ciréneiek, de azok pedig a görögökhöz szóltak, és ez a nagyon kevés ember hatalmas nagy eredménnyel dolgozott, az Úr keze velük volt, mondja kifejezés, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Mit jelent ez, hogy az Úr keze velük volt? Így is mondanám, hogy az Isten cselekvő jelenléte. Tehát, hogy megtapasztalták naponta, hogy valami történik mindig bennük is körülöttük, és ez valami nagy erőteljes kisugárzással, vonzással bírt. Nagyon sokat mondó ez a lelkület, amivel ezek az emberek prédikáltak. Tudnék, ezek menekültek voltak, tehát bizony ott kellett hagyni az otthonukat, nem úgy, hogy átugrunk Antiochiába, ugye ez egyrészt nagyon messze is volt Jeruzsálemtől, ráadásul nem lehetett, még kevésbé tudta az ingóságait elvinni magával. Bizony ezek az emberek menekültek, és mégis ezek elsősorban bizonyságtévők, mégsem igazi menekültek. Nem azzal traktálták ott az antiókiaiakat, hogy mi milyen nyomorultak vagyunk, milyen kiszolgáltatottak, szerencsétlenek, hanem bizonyságot tettek. Nem használták ki ezt a helyzetet, hogy így mondjam, sok ilyenben volt részem annak idején, a jugoszláviai háború idején, és mindig hatalmasan lenyűgöztek azok a menekültek, pedig döbbenetes élményeik voltak, akik nem abból kezdték, hogy valami drámai történettel, hanem tartással, egyfajta olyan jelenléttel voltak ott, hogy aztán az ember tényleg mindent megtett érettük. Tehát ezek az emberek nem az emigráció keserű kenyerét ették, hanem egy új lehetőséget láttak a bizonyságtételre, a misszióra, és ezek aztán óriási vonzása lett. Ez a néhány ember, ez nagyon sokat megnyert magának. És az sem véletlen, hogy megjegyezik, hogy itt nevezték őket először kereszténynek. Miért? Mert annyira elütött a környezettől, akár a zsinagógai gyülekezettől, akár a görögöktől, hogy meg kellett őket külön nevezni, mert fölismerhetők voltak. Tehát egyértelmű volt, hogy ezek a keresztények, azok ilyenek. És akkor el lehetett mondani, hogy milyenek is ezek a keresztények. Itt igazából itt nevezik el őket ugye Krisztusról, Krisztiánoinak, és a hegyi beszédnek a Jézus mondására gondoljunk, hogy ti vagytok a pöld sói, vagy ti vagytok a világ világossága, de hát ahhoz, hogy én a só legyek a környezetemben, az is különbözni kell a környezetemtől. Tehát itt nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy jó társaság, ez egy nagyon nagy vonzerővel bíró társaság volt, és ez különböztette meg őket a más közösségektől. Eszembe jutott, ugye szoktam idézni Csiha püspöknek a könyvét, Fény a rácson. Ugye abban az a megkapó, ahogy ezek a börtönbe került emberek, ki 7, ki 9, ki mennyi évet húzott le Ceausescu, illetve akkor még ugye a akármelyik vezetőnek a börtönébe, 50-es években vagyunk, 60-as években, és ők úgy mentek a börtönbe, hogy most ez a szolgálatom lesz, és ott a foglyokat lelkigondozták, prédikáltak azon körülmények között, ahogy tudtak. Soha egyik se érezte magát rabnak. Legfeljebb csak be voltak zárva. Ez nagyon fontos, azt hiszem, hogy ezek az emberek, akik elmenekülnek egy üldözésből, nem lettek rabokká. A lelkükbe, szívükbe nem lettek menekültek, hanem evangéliumi lelkülettel ragadták meg a pogányok figyelmét, és ezt fedezték fel a görögök és a környezet, ezt az evangéliumot. Így lesz egy nagyon komoly gyülekezet Antiókiában, mondhatni akkora szerepe lesz a missziónak, tehát ha valami analógiát próbálunk keresni, mint a 16. századi Genfnek Európában, az lesz mindig a forrás, ahonnan újra és újra jönnek azok az impulzusok, amelyek az egész európai misszióban hatni fognak. Tehát ugyanez Antiókia is, úttörői a keresztény missziónak a pogány világban, a római világban. Hát milyen lehetett ez az antiókiai gyülekezet? Erősen eltért az ősgyülekezettől, ugye a jeruzsálemitől. A jeruzsálemi templom árnyékában azért ott nem lehetett ettől függetlenül lenni. Egyforma súllyal hirdették a törvényt és hirdették a Krisztust. Ugye Antiókiában ez másképpen volt. Más súllyal bírt a templom, és más súllyal a keresztény eklézsia. Az üldözés, az aklatás, az ismeretlen, egymás mellett ülnek a pogányok, zsidók, gazdagok, rabszolgák, színes bőrűek a közösségben. És ez a sokféleség, ez mégis Krisztusban átél egy egységet, és azért van akkor a vonzása az antiókiai gyülekezetnek. Minden esetre híre megy ennek a gyülekezetnek, Jeruzsálembe is, és Itt nagyon érdekes helyzet van, egy autonóm önjáró gyülekezet, mondhatjuk így, más, mint a jeruzsálemi, és úgy tűnik, hogy megáll a maga lábán, és hát döntő a jövőre nézve, hogy vajon hogyan viszonyulnak egymáshoz, az apostoli körhöz a keletkező új gyülekezetek. És itt mutatkozik meg az Isten lelkének által való bölcsessége ennek a testületnek, az apostoli körnek, mert jó döntést hoznak, helyes döntést hoznak, elküldik Barnabást. Kulcsfontosságú kérdés ez. Róla tudunk egyet s mást, ugye azt olvassuk a korábbi fejezetekben, a Jeruzsálemben, hogy ciprusi lévita, nem templomi szolgálatban volt, csak lévita származásuk, eladta földjét, letette apostolok lábai elé, és ez a neve volt Barnabás, hogy a vigasztalás fia. Aztán találkozunk vele Saul megtérésekor, aki magához veszi Sault, de nagyon empatikusnak bizonyul, ez egy lelki gondozó, alkatú ember, és ezt a Barnabást küldik Antiókiába. Azt mondja róla az ige, jó ember volt, derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Azt gondolom, hogy ez az ember, ez egy különösen mély hitű ember volt, Barnabás, hiszen talán azért is adta el a vagyonát, mert ugye a lévi törzsének nem lehetett vagyona, ugye ő annak idején a templomba szolgáltak, ő egy ilyen indítatást kapott, teljesen az úr szolgálatába állt, aztán ciprusi volt, tehát bíztak benne a honfitársai, ez is jó döntés volt, és nagyon jó lelki gondozói karizmája lehetett, igazi ilyen típusú alkat, azt mondja, hogy mivel jó ember volt, tehát bizonyára szerették is. Miért? Mert senki felett nem akart uraskodni, és mindenkit meghallgatott, és mindenkit komolyan vett. Tehát jó ember, ez ezt jelenti elsősorban, nem okoskodó, hanem vigasztaló, erősítő, elfogadó. Az ilyen ember az mindig egyesít, az mindig összetart, és nem megoszt. Hát ezért is áll annak idején mellé Saulnak, és hát ez egy jó tulajdonsága volt még emellett, hogy jó látása volt, aki fölismerte a jövő reménységét Pálban. Ez egy óriási dolog, úgy eszembe jutott, hogy hát tulajdonképpen ez a Barnabás mai szóval ez egy jó képességű fejvadász volt, akkor eltalálta, hogy ez a Pál kell ide. Ugye ez milyen fontos fölismerni, hogy ki mire alkalmas. Micsoda nagy dolog ez, hogy megtalálni azt, hogy jobb nálam, tehát akkor ő rá van szükség. És ez a Barnabás, ez volt olyan alázatos, és volt olyan okos is, azt mondta, ez Pál, ide Pál kell, és teljesen hiányzott belőle a féltékenység. Szóval, hogy megérkezett Antiókiába, nem kész üzenettel, nem egy kész mércével, előítélettel, hogy na most valami módon ezeket be kell fogni, és meg kell regulázni, hasonlóvá kell tenni, mint mi vagyunk, hanem együtt örül velük, és bátorítja őket. Nyilván fölismeri, hogy itt egy nagy áttörés van, folyamatban ügyekben gondolkodik, alkalmas emberekben is, elhozza Pált, elmegy Tarszusba. Mit csinált addig Pál? Ezt nem tudjuk azért egész pontosan, de biztosan, hogy felkészült, és amikor Barnabás hívja, azonnal jön, és tulajdonképpen készen áll arra, hogy a misszió vezető apostola legyen. Itt mutatkozik meg igazi nagysága Barnabásnak. Ő tudta, hogy mit ér Pál, és összehozza a kor legnagyobb feladatát, de a kor erre leginkább alkalmas emberével. Ez a klasszikus példája, amikor az Isten lelke vezetése által önmagán túlmutat, messze túlmutatva Antiochia történetén is megtörténik ez a találkozás. Nagyszerű dolog, amikor van ez a képesség valakiben, és ő nem száll ki, de tudja, hogy Pál kell ide. Azt olvassuk, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, igen nagy sokaságot tanítottak. Mondhatni, hogy az evangelizálás után jön a tanítás, szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, ez is biztos, de azt mondom, hogy a jó pap holtig tanít. Tehát ez nagyon fontos. Miért van erre szükség? Azért, mert az ismeret megposhat, ha nem frissítjük fel folyamatosan. Azért, mert nem egyszerűen annyi a keresztény gazdagság, a szentírás, a kijelentés gazdagsága, hogy megtanuljuk konfirmáción, és megélünk belőle életünk végéig, hanem életünk végéig tanuljuk, akkor se érünk a végére. Sokszor el szoktam mondogatni azt, hogy a régi szép időkben, ugye, amikor még beleverték a KT-t a gyerekekbe, mind a 127 kérdést, fölmondtam, mint egy imamalom, nem értett belőle egy szót se, de tudni kellett oda-vissza, hogy utána élete végéig minden vasárnap délután ugye KT-s Isten tiszteleten vett részt, ami egyébként a fejébe volt, mert megtanulta, lassan tartalmat, alakot öltött, és ugye azért az már nem egy kis rendszer, mellette ugye folyamatosan naponta olvasták az öreg szikszai imádságait és tanításait, és az öreg Károlit olvasgatták ugye esténként vagy ebédkor, és így alakult ki az a réteg, amelyik már nincsen régóta, ugye, aki a maga néhány elemével is hallatlan, szép rendbe és rendszerbe látta maga körül a világot, és ezért voltak olyan bölcsek, hogy mondani szám, mitől volt bölcs a négy elemis paraszt néni, aki egyébként nem a Britannikát forgatta, hanem Kapát, ott volt a fejébe az egész, ugye? Nos, hát ezt nem sikerült a 20. századba átfogalmazni, újra fogalmazni, ez azért látunk kell. Egyenlőre csak reménykedem abban, hogy ez egyszer majd valahol egy látásban megoldódik, de az biztos, hogy tanulni, tanítani életünk végéig éppen ezért szükség van. Mert a keresztény hit és látás, kegyességi gyakorlat, etikai gondolkodás mérhetetlenül gazdag. Azt nem lehet beleverni néhány tételbe az emberbe, vannak fokozatok természetesen, de minél inkább elmélyedünk benne, annál inkább megértjük, hogy milyen hatalmas kincs. Ha tetszik ez a szó, hogy milyen hatalmas örökség, de ez élő eleven örökség, tehát a tanítás, tanulás az tulajdonképpen életforma. Azért, hogy ne poshadjon meg a hitünk, mert egyszer csak eltűnik, ha nincs utánpótlás, mint a homokba a víz. A befejező epizódot is érdemes megnézni, ugye arról beszél, hogy a gyülekezet gyűjtött, megjelentek a bizonyos proféták, elmondták, hogy éhség, az is lett egyébként nem az egész földön, de Judeába, egy Jeruzsálembe éhínség lett, és itt látjuk először, hogy az egyetemes egyház úgy jelenik meg, mint a Krisztus követő egymással szolidáris közössége. A válasz tulajdonképpen az antiókiai gyülekezet válasza, hogy kik vagytok ti, ugye kijön Jeruzsálemből, eljön Barnabás, tulajdonképpen az apostoli zsinat, ha úgy tetszik, meg akarja vizsgálni, hogy kik is ezek az antiókiai gyülekezetek, és mi a válasz? A válasz az, hogy éheztek, mi pedig küldünk nektek, amit a magunk szerény tehetségéből telik. Akik szükséget szenvednek, ez a válasza az antiókiai gyülekezetnek, és azt hiszem, hogy ennél hitelesebb, jobb válasz nem adhat egy gyülekezet egy másiknak. És azt hiszem, hogy volt is erre bőven, van és lesz is lehetőségünk, hogy ilyen típusú választ adjunk arról, hogy mi kik is vagyunk. Antiochia lesz Pálnak, mint az anyagyülekezete, tudjuk, később majd a missziók innen indulnak, ide tér vissza, tehát a Jeruzsálem az ősgyülekezet, mindennek a kezdete, Antiochia pedig a pogányok anyagyülekezete lesz. és ezt a csodálatos funkcióját nagyon jól be fogja tölteni. Érdemes tehát figyelnünk arra szabad és örömteli lelkületre, ahogyan az antiókiaiak éltek, bizonyságot tettek az Úrról, ezt tükrözte a gyülekezet egysége és sokszínűsége, ahogyan tudták ezt a nagyon sokféleséget kezelni, Barnabásnak a személyisége és közös munkája Pállal, ahogyan el tudták egymást ismerni, és az ügy, a feladat volt az, ami igazából szemük előtt állt, és nem próbáltak ott pozíciókat, meg nem tudom miket kiépíteni maguknak tekintély elvi alapokon. És ez az, ami megragadta az embereket, és arra késztette őket, hogy higgyenek, csatlakozzanak a gyülekezethez. Mindez jelenti, amikor ezt a mondatot olvassuk, hogy az Úr keze velük volt. Isten megáldotta a munkájukat, még a veszteségeiket is mondhatni így, hiszen menekülniük kellett, mindenüket hátrahagyva. Minden esetre azt gondolom, hogy mi is kérhetjük az Istent arra, hogy ilyen barnabási hang legyen a mi gyülekezetünknek az alaphangja, sőt lehetőleg az egész egyházunknak az alaphangja, és a veszteségeinket is mondjuk így, hogy fordítsa áldássá, hogyha valamiképpen betölti az Isten ezt az űrt, amit sokszor veszteségnek élünk, meg ilyen nehéz világban élünk, az áldássá fordíthatja, és meggazdagít bennünket is, másokat is. Isten áldja meg a mi közösségünket. Amen. A 369. dicséretünket énekeljük, annak a harmadik, negyedik versét válaszul. 369-3-4. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, először is szeretnénk megköszönni azt, hogy mi a te gyermekeidként átéljük ezt a lelki-szellemi gazdagságot, amivel megajándékozol bennünket is. Azért is kapjuk, hogy a körülöttünk lévő élet, világi életben is békességünk legyen, és növekedésünk legyen. A mi életünk az ne valahonnan, valahová vagy kérdőjelekkel tartson, hanem tőled jön és feléd tart. Köszönjük, hogy a te néped így jár ebben a világban, és ezért felismerhető, megkülönböztethető. Hadd kérjünk arra, hogy ez a megkülönböztetés ez mindig áldásos legyen, hogy világossággá lehessünk, útmutatókká lehessünk, sóvá és kovásszá lehessünk azon a helyen, ahol te állítottál bennünket. Köszönjük a mi egyházunkat, és közelebbről a mi gyülekezetünket, a lelki otthonunkat, ahol összegyűlhetünk, figyelhetünk rád, ahol te tanítasz bennünket, és mellénk állsz, vigasztalókat adsz nekünk, vezetőket adsz, egymást taníthatjuk, és egymást vigasztalhatjuk, erősíthetjük, és együtt örvendezhetünk, ha valakinek öröme van, ha az egész közösségnek öröme van, és együtt tudunk válaszokat adni sokféle kérdésre, hívásra és kihívásra ebben a világban. Most különösen kérünk, hogy hadd éljük át együtt a melléállásnak, a vigasztalásnak lelkületét, amikor gyászolók vannak, akik szomorúság tölt be, akik rettenetes űrt élnek meg, és ebben az űrben egyelőre nincsen emberi szó és vigasztalás, hanem csak te tudod azt betölteni, kitölteni, csak te tudod letörölni a könnyeket, így kérünk megszomorodott szívűekért, a gyászolókért, hogy könyörögjünk a mi betegjeinkért is, gyógyítsd meg őket, akik fájdalmakat hordoznak, akár fizikai, akár lelki terheket és fájdalmakat. Könyörgünk a mi gyermekeinkért, a kicsinyekért, köszönjük a mögöttünk levő fél évet, az eredményeket, amelyekkel elismerték a munkájukat, és könyörgünk azért, hogy mindenkinek legyen munkája, aki de különösképpen családot kell, hogy eltartson, hordozzon, és növeljen. Így kérünk téged arra, hogy légy a mi népünkkel is, áld meg a vezetőket, áld meg a felelősöket, mindazokat, akik döntenek. Kérünk téged, hogy légy velünk a jövő hétnek a munkáiban, mindennapjaiban, és így kérünk téged, hogy úgy indulhassunk el, hogy két vasárnap között azt a munkát végezhessük, amelyiknek rajta van a te áldásod, rajta van a te kegyelmed. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, légy velünk, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy az elmúlt héten került sor arra a gyászszertartásra Farkasréten, amelyiknek katonai tiszteletadás mellett kísérte utolsó útjára család és a tisztelők Csúlya Gábor ezredest a farkasréti temetőbe. A vigasztalás igényt János evangéliumának 14. rész 27. verse alapján hirdette a református tábori lelkész úr: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne csüggedjen. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű családra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a gyászolókat. Az jövő heti alkalmakat mondom, és aztán átadom a szót. Vasárnap Isten tisztelet lesz, mégpedig... Bocsánat, igen, látom, hogy nem mentettem el a mert ugye jövő héten úrvacsorás Isten tisztelet lesz, ugye? Igen. Az ifi órák a megszokott helyükön egy időben lesznek, konfirmációk meg lesznek tartva egész héten, énekkar maga 18-30-kor tartja a próbáját, baba-mama kör is lesz, és fontos, hogy kedden presbiteri gyűlés lesz, tehát készüljünk erre. Nyugdíjas midiaóra szintén meg lesz tartva szerdán. Fontos dolog, hogy a férfi kör csütörtökön Topolánszki Ákoséknál lesz, kérem, hogy ne feledjük el, de újra megindítjuk az idei évben, az ünnepkörben egy kicsit szüneteltünk, de most akkor mindenki, aki indítatást érez, és másokat is tud indítani, tartsa ezt fontosnak, hogy indíthassuk ebben az évben is a férfi kört. A többit pedig akkor átadom Károlynak, jó?
Áldásbékesi. Szeretném hirdetni, hogy a gyülekezetünk vezetősége és munkatársai két hete Galjatetőn voltak a református üdülőben, és ott elkészítettük a 2011-es év misszió és gyülekezeti programját. Ez a program a család központját tűzte ki célul, és a család évét szeretnénk ebben az évben előtérbe helyezni. Ez a programokban is meg fog valósulni. Ezeket a programokat nem sokára közzé fogjuk tenni, és a gyülekezet is olvashatja. Két vezérigét is választottunk. Az első Józsué 24:15. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. A második az apostolok cselekedetei 16:31. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hirdetjük még, hogy a Halacska óvodába megkezdődött a felvételi jelentkezések elbírálása, tehát aki szeretné gyermekét, unokáját, ismerősét a Halacska óvodába felvetetni, az kérjük, hogy a lelkészeknél jelentkezzen. Ahogy már a nagy tisztelt úr mondta, kedden presbiteri gyűlést tartunk, 19 órával. Kérem a presbiter testvéreket, a meghívót írják alá. A gyűlés természetesen nyilvános, úgyhogy a gyülekezet tagjait is szívesen látjuk. Ki van függesztve még a Bármódos Református Gimnázium és a Károli Egyetem toborzó plakátja a bejáratnál, ezt is ajánlom figyelmükbe. Köszönöm szépen, áldásbékesség!
Szépen, és akkor közben keressük meg a 245-ös dicséretünket befejezésül, addig még egyszer elmondom, hogy a család éve az a katolikus egyház programja, ami úgy gondoltuk, hogy ez van olyan jó és fontos fogalom, vagy nem is fogalom, hogy mondjam pontosan, tehát arról van szó, hogy nagyon sok mindent lehet integrálni a családba, és ezt szeretnénk ebbe az évbe végigvinni, és a családról beszélni folyamatosan. Minden gondolatunk és minden rendezvényünk erre fog kihegyeződni, és akinek vannak ötletei, azok nyugodtan mondhatják. 245. Dicséret a Szent Háromságnak.
Csak ő mi lénye, a díj.
dicire plige os ocianos, qui serem te ifem, ista corga ifem, sarnioi cora otomeno, Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Áldás békesség!